Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ma reggel a első előadás a hőmérsékletmérésről fog szólni, nevezetesen arról, hogy hogyan mérünk hőmérsékletet, pontosabban szólva, mivel mérünk hőmérsékletet. Hát mivel mérünk, hőmérővel mérünk hőmérsékletet. Hőmérőt mindenki látott, mindenki használt. Igazából a mindennapi életben eléggé kis hőmérséklet intervallumokban szoktunk mérni hőmérsékletet. A vegyészi, kutatói, vegyipari gyakorlatban lényegesen szélesebb hőmérséklet tartományban kell mérnünk hőmérsékletet, és kell szabályoznunk hőmérsékletet. Na most a vegyészek számára az első számú beállítandó, kontrollálandó paraméter a hőmérséklet. Mindig kell hőmérsékletet mérni, és ez mutatja ennek a fontosságát. A hőmérsékletnek van egy termodinamikai definíciója, általában a hőmérséklet az a belső energiának a mértéke. Na most ez egy eléggé elvont, absztrakt dolog. Jobban járunk akkor mérés technikai szempontból, hogyha ezt a definíciót kitöltjük konkrét anyagi rendszerekkel, tehát például azt mondjuk, hogy ahelyett, hogy definiálnánk a hőmérsékletet, azt mondjuk, hogy kérem szépen, mondjuk nekem a hőmérsékletem 36,5 fok, a víz 0 fokon olvad, 100 fokon gőzölög el, az arany az 1064 fokon olvad, és tulajdonképpen a skálát kitöltjük ilyen referencia rendszerekkel. Na most ez a sorozat, amit én fölírtam, ez azt mutatja, hogy mik azok a nagyon pontosan mérhető, jól definiált, azok a nagyon jól definiált rendszerek, amelyeknek a fázis átalakulása pontosan mérhető, és amihez egy hőmérséklet skála hozzá kalibrálható, tehát például, ha hőmérőt kalibrálunk, akkor mondjuk az arany olvadás pontjához magas hőmérsékleten hozzá tudunk kalibrálni, alacsony hőmérsékleten a mínusz 200 fok tájékán már gázoknak a fagyás, illetve a hármas pontot kell mérni. Kitüntetett szerepe van a víznek a hármas pontjának. Ugye a hármas pont az egy speciális jégolvadás pont fajta. Ez az érték a mínusz 0,01 Celsius. Ez az az érték, aminek segítségével mi tulajdonképpen a hőmérsékleti skálát definiáljuk. Két hőmérsékleti skála van, ezek igazából ugyanazok, a nulla pontjuk másút van, az egyik a hétköznapi életben használt Celsius skála, a másik pedig a tudományos életben, tudományos mennyiségekkel kapcsolatos Kelvin skála. Na most, hogyan mérhetünk hőmérsékletet? Vannak olyan fizikai jelenségek, amelyek függnek a hőmérséklettől. Ezek a fizikai jelenségek, hát elsősorban a hőtágulás, az utóbbi 300 évben, az utóbbi pár évtized kivételével igazából a hőmérőink a hőtágulás alapján működtek. Gondolok elsősorban a Fahrenheit által kitalált higanyos hőmérőre, de ez az utóbbi 30 évben szép lassan, de biztosan kiszorul a gyakorlatból. Elsősorban azért, mert nem illik egy higanyos hőmérő, vagy egy ilyen kapillárisban táguló folyadék, mint mérőeszköz, ez nem illik bele a mai mérési technológiáinkba. Tehát ugye a mérési technológiánk ma az, hogy egy fizikai vagy kémiai rendszerből valamilyen elektromos információt nyerünk, és azt mérjük meg, hát egy táguló szál az nem illik ebbe bele. Nem utolsó sorba pedig hát a jól működő tágulásos hőmérő az a higanyos hőmérő. Higany az egy potenciálisan egy veszélyes anyag, és ahol lehet, megpróbáljuk kiszorítani a gyakorlatból. Három effektus van, ami fontos ebből a szempontból. Az egyik az, hogy vannak elektromosan vezető anyagoknak az ellenállása az függ a hőmérséklettől. Van olyan anyag, a fémek, amelyeknek az ellenállása nő a hőmérséklettel. Vannak mások, amelyek félvezető anyagok, vagy akár folyadékok, ionos elektrolitok, amelyeknek csökken. Erre is lehet alapozni hőmérőt, a termisztor nevű alkatrész az pontosan erre szolgál. Van egy másik effektus, ami a Seebeck effektus, amin amiről fogok beszélni, a termopárt lehet ennek alapján készíteni. És végezetül a harmadik fontos effektus az az, hogy minden anyagi test valahogy sugároz, a forró testek azok fehéren izzanak, a kevésbé izzó testek azok vörösen. Hát én valahol mikrométer hullámhosszúságú infravörös sugárzást bocsátok ki magamból. Ezt a Planck-féle sugárzási törvény írja le, hogy milyen test mit sugároz. A sugárzás mérésével hőmérséklettel vissza tudunk következtetni, és van sok egyéb kisebb-nagyobb jelentőségű fizikai effektus, ami szintén hőmérséklet függő. Ezekről vagy beszélek, vagy nem. No, kezdjük az elsővel, az ellenállás hőmérővel. Az ellenállás hőmérő, azzal kezdem, hogy a platina hőmérő, ez a hőmérő manapság, ez a pontos, ez az, amit mi jó hőmérőnek kell tekintsünk. Vegyünk egy platina drótot, platina húzalt, aminek mondjuk tipikusan az ellenállása 100 ohm, ez egy eléggé standard érték, és ezt vagy föltekercseljük egy kerámia testre, lehetőleg kettősen, hogy ne legyen induktivitása, és emiatt mágneses terek ne zavarjanak, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy egy kis kerámia lapra ilyen alakban fölpárologtatunk mikronos vastagságba platina részt. Ezek pontosan méretezhető dolgok, tehát lesz egy olyan platina darabunk, aminek a végétől a végéig 0 Celsius fokon 100 ohm az ellenállás. Ez egy eléggé tipikus érték, ezt szokták így jelölni, hogy PP 100, 100 ohmos. Van 1 kilóhmos ellenállás, de ez egy jellegzetes dolog. És akkor mérjük meg ennek az ellenállásnak a platinának az ellenállását a hőmérséklet függvényében. És ha jó tág intervallumban megmérjük, akkor azt látjuk, hogy ezt tessék nézni, ezt a fekete vonalat, ez majdnem egy egyenes vonal, azért húztam ide ezt a piros vonalat, hogy tessék látni, ez majdnem egy egyenes vonal, majdnem lineáris függvény a platina ellenállása a hőmérsékletnek, kicsi eltérés van. Ha ezt mi ráillesztjük, meg akarjuk adni egy matematikai függvény alakjába, akkor kapunk egy ilyen ellenállás hőmérséklet függvényt. Tetszenek látni, itt van a lineáris tag, és van egy négyzetes tag. Hát a négyzetes tagnak az együtthatója az eléggé pici negatív, ezért görbül lefele. Na most ezek után, ha ismerjük ezt a kalibrációs görbét, platinán kell ellenállást mérni, és tökéletesen vissza tudunk számolni hőmérsékletre. Most a platinának megvan az a bája, hogy egy nemes fém, tehát oxidációs hatásoknak például ellenáll, kémiai hatásoknak ellenáll. Ha egyszer egy platina drótot megcsinálnak, az platina drót marad, tehát egy ideális, hosszú távon is pontos ellenállás marad. Tehát nem véletlen az, hogy azt kell mondjuk, hogy ez a hőmérő, ami hosszú távon stabil, pontos, jól definiált kalibrációs görbéje van, akár millikelvin pontossággal is, vagy még pontosabban is mérhetünk vele hőmérsékletet. Na most igazából két baj van ezzel. Az első az, hogy platina, tehát drága. Még akkor is, hogyha egy mikronos réteget párolunk föl, akkor is ez egy drága anyag. Ez az első. Semmi baj, ezt más fémekkel is akkor meg lehet csinálni. Ugyanúgy lehet belőlük ellenállás hőmérőt csinálni. Például szokás nikkelből megcsinálni, de a nikkel az nem annyira kémiailag ellenálló, és ezért egy ugyanolyan nikkel százas, tehát 100 ohmos ellenállású nikkel hőmérő, azt már csak egy sokkal kisebb hőmérséklet intervallumban tudjuk használni. Használjuk is. Hát nem kell mindig 500 fokokat mérni, de a platina az azért jó, mert egy azon alkatrészsel tessék megnézni, 1000 fokot lehet átfogni, méghozzá pontosan. A másik baj az onnan ered, hogyha megnézik ezeket az együtthatókat, hogy ez a hőmérséklet függés, ez alapjában véve eléggé kicsi. Ez a 4% Celsius fokonként, ez azt jelenti, hogy a 100 ohmos ellenállásból 100,4 ohm lesz egy fokon. Hát ez egy pici effektus. Semmi baj, az előző órán megtanultuk azt, hogy hogyan kell ezzel elbánni a pici ellenállás változással. Hát vagy úgy, hogy hídba kötjük. Ugye emlékeztetőül ez a hídba kötésnek az alapesete, hogy tegyük azt fel, hogy itt van ez a bizonyos 100 ohmos, de hőmérséklet függő ellenállás, akkor egy ilyen áramkörbe kell kapcsolni, ahol három darab százómos, de nem hőmérséklet függő ellenállást kell ide berakni. A hídnak ezen két pontja közé kell egy U1 feszültséget kapcsolni, és itt a hídnak a két középső pontján kell feszültséget mérni. És hogyha ezt ugye látták múltkor, hogy a mérhető feszültség az eltéréssel lesz arányos, tehát a százóm az kiesik az egészből, hanem csak az eltérés tag marad benne. Ha belehelyettesítjük azt, hogy az eltérés hogyan függ a hőmérséklettől, akkor kiderül az, hogy a mérhető feszültség az a hőmérséklettel arányos, kitűnő. Na most ennek megvan a modernebb verziója, amikor műveleti erősítős hídról beszélünk. Ebben az esetben ugye a visszacsatoló tagba kell belerakni a hőmérséklet függő tagot, és akkor a kimenő feszültség megint csak a hőmérséklettel lesz arányos. Továbbá, múltkor szó volt arról is, hogy ilyenkor, hogyha ellenállást mérünk, mondjuk egy ilyen, ugye ilyen egyszerű vagy bonyolultabb, olcsóbb vagy drágább műszerrel, ugye ezen én itt be tudok állítani egy ohmmérő állást, és akkor amit a piros és a fekete közé oda teszek, annak az ellenállását mérem. Ugye itt le tudom olvasni. Igen ám, de mint múltkor erről szó volt, én nem csak azt mérem meg, ami innentől idáig van, hanem belemérem a hozzávezetéseknek az ellenállását is. Na most 100 ohm mellett egy, mondjuk egy fél ohm, hogyha én rosszul kontaktálok hozzá a mérendő ellenálláshoz, ez már kemény hiba lehet, és ezért találták ki ezt a bizonyos 4 vezetékes ellenállásmérést. Ugye ilyen esetben, hogy különösen, hogyha precíziósan akarunk mérni, akkor 2 vezetéken vezetjük át az áramot, és 2 vezetéken mérjük az ellenálláson eső feszültséget, és akkor a vezetékek ellenállását nem mérjük hozzá. Tehát akkor platina elektrika. Megvannak azok a módszerek, amivel kicsi ellenállás változást tudunk mérni. No hát akkor, ugye ezek, amikor fémnek az ellenállás változását mérjük, vannak félvezető elemek, tipikusan fém-oxid félvezetőkről van szó, amelyeknek az ellenállása nagyon erősen függ a hőmérséklettől, és ezt a nevet kapták, hogy term, tehát hőmérséklettől függő rezisztor, és ez egy külön alkatrész kategória, tessék megnézni, hogy ebben a bizonyos szűk hőmérséklet intervallumban több nagyságrendet esik az ellenállása. Tehát sokkal meredekebben függ a hőmérséklettől az ellenállása, mint mondjuk a platináé. Na most ennek megfelelően sokkal kevesebbet kell kínlódni a méréssel, mert sokkal érzékenyebb lehet a mérés, viszont abból kifolyólag, hogy ez nem lineáris, hát ennek következtében a kalibráció meg a mérési adatok feldolgozása is sokkal bonyolultabb lesz. Na most ennek megfelelően ezt, míg a platina ellenállás hőmérőt lehet 1000 fokos tartományba használni, egy ilyet termisztorokon alapuló hőmérsékletmérést az csak szűk intervallumban lehet használni. Persze a felbontás az nagy lehet, hiszen mondjuk egy ilyen szűk intervallumban eléggé nagyot változik az ellenállása. De hát ki mondta azt, hogy nekünk a szűk intervallum nem jó? Hát ugye egy hőmérő, egy lázmérőnek nem kell 1000 fokot mérni, annak tökéletesen elegendő, hogyha 36 és 42 fok között működik, de akkor legalább legyen érzékeny. Persze, 10 fokos érzékenységet lehessen. Tehát az, hogy olcsó hőmérőket tudunk csinálni véges felbontással, az termisztoroknak köszönhető. Tipikusan ilyen hőmérőket nagy számban minden boltba lehet kapni, szóval ezek teljesen kommersz termékek. Továbbá háztartásba, autókba, mindenhova, ahol hőmérsékletmérés és hőmérséklet szabályozás van, kell. Oda beépítenek valami hőmérséklet érzékelő és esetleg hőmérsékletmérő eszközt. Na most, tehát ez a termisztoros eszköz, ez az, ami olcsó, nagy mennyiségben gyártható, de hát nem különösebben pontos eszköz, de hát nagyon sok célra ez is tökéletesen megfelel. Na most jön egy második eszköz, amit úgy hívunk, hogy termopár. Ez az úgynevezett termoelektromos hatáson alapul, és a következőről van szó. Ha van egy fém darabom, és az két végét különböző hőmérsékletre teszem, tehát egy öngyújtóval itt ezt megmelegítem, akkor innentől idáig egy potenciál különbség fog kialakulni, amit úgy hívunk, hogy Seebeck effektus. Na most ennek a megmérése eléggé bonyolult, tudnék, ehhez is hozzá kell, ide is hozzá kell csiptetnem egy részdrótot, ide is hozzá kell csiptetnem. Nem csak itt lesz egy hőmérsékleti gradiensem, hanem ebbe a részdrótban is, és az akkor kiderül az, hogy nem csak ennek a rúdnak az effektusa, hanem plusz még a részdrótnak az effektusa is. Tehát mindenképpen egy kombinált effektus. Na most ez hogyan néz ki? Vegyünk két különböző fémet, amelyikből csinálunk egy vezetékpárt, az egyik végén erősítsük őket össze, úgyhogy elektromosan érintkezzenek. Hegesszük össze, forrasszuk össze, csavarozzuk össze, mindegy, csak elektromos kontaktus legyen közben. Ezt tegyük T1 hőmérsékletre, vagy TM mérendő hőmérsékletre, és a másik végén pedig csatlakoztassuk ezt a drótpárt egy feszültségmérőhöz, ami, hát hogy mondjam, ha mondjuk ehhez csatlakoztatjuk, hát persze ez itt azonos hőmérsékletű. De elvileg az a lényeg, hogy ez itt már azonos hőmérsékleten legyen. Akkor azt fogjuk észrevenni, hogy amit mi mérünk, az a ennek a pontnak és ennek a pontnak a hőmérsékletének a különbségével arányos. Az arányossági tényezőt úgy hívjuk, hogy szébek együttható, az effektusról elnevezve, és tulajdonképpen nem egy nagy érték. Tehát tessék megnézni, hogyha a hőmérséklet különbség 600 fok, akkor a tipikus mérhető érték ilyen 20-40 millivolt. Hát ez nem sok, de egy ragyogóan mérhető mennyiség. Na most van egy borzasztó nagy előnye, az, hogy ez a dolog fizikájából következik. Ez nem, tehát hogyha én egy darab rezet meg egy darab vasat összeillesztek, akkor az benne van, annak mérhetőnek kell lennie. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, és abból kifolyólag, hogy különböző, egyszerűen csak húzalokat kell használni, és adja az effektust. Na most attól függően, hogy milyen húzalokat használunk, milyen húzalokból építjük fel a termopárt, attól függően más és más kalibrációs görbéket kapunk. Tehát például meg lehet azt csinálni, hogy platina és egy másik platina ötvözetből csináljuk, akkor azzal 1500 fokig el tudunk menni. Nagyon magas hőfokig. De mondjuk azt is megcsinálhatjuk, hogy részből és egy résznikkel ötvözetből, a konstantán nevű anyagból csinálunk úgynevezett rész-konstantán termopárt, azzal csak 350 fokig el tudunk elmenni. Annak a feszültsége kisebb, de ragyogóan mérhető és reprodukálható. Na most nem különösebben pontosak ezek a termopárok. Mondjuk azt, hogy 2-3 fok pontosságú mérést tesznek lehetővé, de hát igazából, amikor az ember 900 fokot mér, akkor nagyon sok esetben az a 2-3 fok is tökéletesen elegendő. Na most itt csináltam egy táblázatot, hogy mik a 10 ilyen kombináció létezik, vagy 15 ilyen kombináció. Igazából 4-5 kombinációt szoktunk használni, tehát mondjuk a vaskonstantánt, a krommel nevű ötvözet, ami ugye egy nikkel ötvözet, az alumel nevű majdnem tiszta nikkelt, és hát a konstantán nevű rész nikkel ötvözetet szoktuk erre használni különböző kombinációkban. És tessék megnézni, ezeknél ez a bizonyos együttható, ez igazából ilyen 40 és 60 mikrovolt közötti érték. Ugye nem nagy, pontosan kell tudni mérni. Na most iparban nagyon sokat használnak ilyet, hát rengeteg hely van, ahol 300 fokos kipufogó gáztól kezdve 600 fokos olvadáspontot, meg nagyon sok ilyen magas hőmérsékletű hely van, ahol kell mérni, nem feltétlenül pontosan, viszont esetleg egy kohóba vagy berendezésbe be kell építeni 100 darab hőmérőt. Ideális ilyen esetre egy ilyen termopár. Na most ennek megfelelően, mint hogy ipari berendezés is, ennek megfelelően szabványai vannak, tehát a vegyészmérnökök, meg gépészek, azok pontosan tudják, hogyha kék színű kábelt látnak, és ez megy egy termopárhoz, hogy ez milyen típusú termopár, és ebből melyik lesz a pozitív, és melyik lesz a negatív, szóval szigorú szabványok érvényesek rá. Na most itt ez a három ábra azt mutatja, hogy a termopárt, sok mindent meg lehet csinálni, tehát azt is, ez egy tipikus megvalósítási forma, hogy egy kerámia csőben egymástól elszigetelve kivisszük a két a termopár két fémjét, és itt kívül össze vannak hegesztve, és ez történetesen a mérendő térrel a két fém az direkt érintkezik. Ilyet is meg lehet csinálni, olyat is meg lehet csinálni, hogy fémtokban visszük ki elszigetelten, és utána pedig hozzáérintjük, hozzáhegesztjük a fémtokhoz, hiszen itt nem elektromos vezetésről van szó, itt hővezetésről van szó, tehát ez tulajdonképpen ómosan érintkezhet a burkolattal. És hát nagyon sokszor használjuk azt, hogy igazából egy ilyen kerámia test belsejébe elszigetelten találjuk meg a termopárt. No, mit kell figyelembe vennünk? Ugye ez volt az első ábránk. A valóságban ez valahogy úgy néz ki, hogy itt van a feszültségmérő. A feszültségmérő előtt van egy ilyen referencia hőmérsékletet biztosító valami kis doboz, ami csak arra szolgál, hogy a piros és a kék színnel jelölt vezeték az azonos hőmérsékleten érje el a feszültségmérőt. Most itt van a mérendő pont, az, ahol össze van hegesztve a két drót. Ugye a mérhető feszültség az a két pont közötti hőmérséklet különbségnek a valahányszorosa. Tehát mi a teendő? Meg kell mérni ezt a feszültséget, elő kell venni egy táblázatot, vagy adatbázist, vagy akármit, és meg kell nézni, hogy milyen delta t-nek felel meg kell nézni azt, hogy itt mennyi volt a hőmérséklet, mondjuk mellé helyezett hőmérővel, és utána hát azt hozzá kell adni a delta t-t ehhez a referenciához, és kérem szépen, akkor ott 935 fok van. Na most ez azért egy kicsit macerás, szóval nem automatizálható így, és ezért, hogy automatizálható és könnyebben kezelhető és pontosabb legyen, alapvetően két trükk van. Az első dolog az, hogy két termopár, tehát ezt a felsőt, ez is egy termopár, és egy alsót egymással szembe kötünk, és annak a feszültségét mérjük meg. Na most ez könnyen belátható, hogy ebbe az esetben is a mért feszültség az a Tm-Tref. Na most a referencia hőmérsékletet, ezt ugye hát azért kinn a mezőn nehezen lehet elintézni, ez egy tipikusan régebbi labor megoldás volt, hogy hát ezt a referencia termopárt, ezt beraktuk egy pohárba, amiben olvadó jég volt, jégkása volt, akkor ez automatikusan 0 fokot mért, és amit itten mi le tudtunk olvasni, ez rögtön direkt adta a Celsiusban direkt adta azt az értéket, amiből Celsiusban ki tudtuk fejezni a delta t-t. Na most ez egy kicsit nehézkes megoldás, nem igazából könnyedén használatos, és ezért az utóbbi időben kialakult az a mód, hogy ezt a módszert használjuk, de ide beteszünk valami kis feszültségforrást, ami méri ennek a környezetének a hőmérsékletét, és hozzá generál valamekkora feszültséget, amivel úgy teszünk, mintha itt igazából 0 fok lenne. Ezt hívjuk úgy, hogy hidegpont kompenzálás, és ez az, ami a termopáros hőmérőkben be van építve, mint látható. Hát ilyen hőmérők is kaphatók, az előbb is mutattam ilyen kézi hőmérőket. Ezeket nem csak arról lehet fölismerni, hogy megnézi az ember, hogy rá van írva, hogy thermocouple thermometer, vagy valami hasonló, meg hogy a katalógusban megnézi, hogy micsoda, hanem az, hogy belléjük a szenzor az ilyen sárga dobozokon, vagy barna, ilyen nagyobb méretű dobozokon keresztül, ilyen furcsa csatlakozókon keresztül megy be. Ezek azok a csatlakozók, amelyek arra szolgálnak, hogy a bemenetnél a két vezeték azonos hőmérsékletű legyen. Erről lehet megismerni ezeket a hőmérőket. Tetszenek látni, ebbe két ilyen hőmérő megy be, tehát van egy a mérendő ponthoz, egy a referencia ponthoz, ebben egy vezeték megy be, ez azt jelenti, hogy be van építve ez a bizonyos elektromos nulla pont kompenzáció. Na, akkor jön egy újabb hőmérőfajta, amiről azt mondhatjuk, hogy ez egy félvezető hőmérséklet szenzor, és mindjárt fogják látni, hogy miért nevezem én ezt Kelvin szenzornak. Ez itt látható egy olyan alkatrész, ami olyan, mintha egy Zener dióda lenne. Ez igazából csak a jele az, hogy Zener dióda, igazából ez egy bonyolult integrált áramkör, amelyet úgy terveztek meg, sok-sok tranzisztort meg egyebet tartalmaz, hogy olyan legyen az elektromos karakterisztikája, mintha egy Zener dióda lenne, és valóban, hogyha történetesen át is folyatok rajta 1-2 milliampert, valamekkorát, ne túl nagyot, ne túl kicsit, akkor ezen egy konstans feszültség fog kialakulni. Igen ám, de ez a kimenő feszültség, ez nagyon szép szabályosan hőmérséklet függő lesz, mégpedig ez a kimenő feszültség, ez az output voltage, ez 10 millivolt per Kelvin. Tehát, hogyha én ezt most itt megcsinálom, ahol 20 fok van, azaz 293 Kelvin, akkor ezen a ponton 2,93 század volt lesz. Ha ráhuhálok, akkor fölmegy a hőmérséklete, akkor ennek fölmegy a kimenő feszültsége is. Ez egy nagyon pontos érték. Nagyon pontos érték. Ha csak ennyit csinálok, hogy ennyit teszek bele, akkor ez plusz-minusz 2 voltra ilyen tartományban. Hát azért a környezetünkben már 150 fok azért nem fordul elő, de ez a környezeti hőmérő, szóval ez egy nagyon jó hőmérő itt a mindennapi életre. Na most ugye azt mondtam, hogy 3 fok, de ha beteszek egy ilyen beszabályozó trimmer potenciométer, tehát nem ebből a három lábú eszközből mind a három lábat bekötöm egy ilyen trimmer potenciométerrel, be tudom kalibrálni, és akkor ez már félfokos vagy egyfokos lesz. Na most az egészhez hozzátartozik az, hogy ez nem milliókba kerül ez az alkatrész, ez egy filléres alkatrész. 100 forint, 200 forint. Na most kitűnően lehet egy ilyet hőmérőnek használni, és egyre több villamosmérnök választja azt a lehetőséget, hogy amikor hőmérsékletet kell mérni, akkor nem megszabályozni, akkor nem a bonyolult karakterisztikájú termisztort, hanem ezt az egyszerű eszközt használja. Na most van ennek egy olyan verziója, ami nem Kelvin szenzor, hanem Celsius szenzor. Hát ezt a bizonyos 2,73 század voltot lekompenzálják belülről, tehát ugyanúgy működik, csak azzal a különbséggel, hogy itt a kimenő feszültség az 10 millivolt per Celsius, tehát most, hogyha itt 23 volt, nem, mennyi volt, mennyit mondtam az előbb? 20 fok van, hát akkor 200 millivolt lesz a kimenő feszültség. Na most egy ilyen eszközt, azt például kitűnően lehet arra alkalmazni, hogy azt a bizonyos termopárnak a hidegpontját ról a hiba feszültséget lekompenzáljuk, nevezetesen, amiről két diával előbb volt szó, nevezetesen, hogy van egy hidegpont, itt a feszültségmérőnek a bemenetén szerepel, itt van egy ilyen Celsius mérő, amelyikből kijön egy 10 millivolt per Celsius nagyságú feszültség, majd utána itt van egy akkora olyan feszültségosztó, ami ezt a feszültséget, ezt a 10 millivolt per Celsiust, ezt leosztja pontosan olyan mértékűre, amilyen a termopárnak felel meg, és azt visszakompenzálja. Tehát ha nekünk egy ilyen egység be van építve a feszültségmérünkbe, és termopár feszültséget mérünk, akkor teljesen mindegy az, hogy a feszültségmérünk éppen 5 fokos, vagy 35 fokos, ő ezt automatikusan tudja, hogy ezt ki kell kompenzálni. Végül az utolsó eszköz, amit sokféle néven ismerünk, úgyis, hogy infrahőmérő, úgyis, hogy pirométer, úgyis, hogy sugárzásmérő. Egy eléggé gyakori formája az, hogy egy ilyen pisztoly, amit hogyha megnyomunk, akkor egy piros lézerfény jön ki, és hogyha mondjuk oda vetitek egy piros lézerfényt, akkor ez az eszköz ott azon a ponton, ahol oda került a lézernek a fénypontja, annak a hőmérsékletét méri meg. Na most ez úgy méri meg, hogy ugye az a mérendő pont is sugároz, és hát a sugárzásának a spektrumát a Planck-féle sugárzási törvény írja le, és nem kell nekünk az egész spektrumot végigmérni, hogy a hőmérsékletet vissza tudjuk belőle számolni. Tulajdonképpen tökéletesen elegendő, hogyha két hullámhosszon megmérjük a sugárzásnak az intenzitását, abban majd a benne lévő számítógép majd kiszámolja, hogy mennyi a hőmérséklet. Most hadd mutassam be, ez egy olyan verzió, amit én időnként szoktam használni, és mindig megdöbbenek azon, hogy milyen hihetetlenül pontos. Tessék megnézni, hogy milyen hőmérséklet tartományban működik, és azt is, hogy milyen a pontossága. Ez azt jelenti, hogy mondjuk itt van ez a bizonyos mérőfej, a mérőfejben ott van a két fotodióda, ami mérzi a két infravörös hullámhosszon mérhető intenzitást, és abból kiszámolja a hőmérsékletet, mondjuk azt, hogy 1-2 fokon belül. Tehát tényleg, hogyha olvadó aranyat méri az ember, akkor megkapja 1064 fokot. Egyszerűen fantasztikus. Na most ez csak a múltkori előadásom volt róla szó, hogy általában ipari szenzorokba, berendezésekbe beleépítik az analóg transducert is, és beleépítik hát az ipari digitális interfészt is. Na most, ha ilyen infravörös sugárzással, infrasugárzást mérő eszközzel tudunk mérni hőmérsékletet, ennek van egy olyan formája, hogy nem igazából pontosan, de nagy felbontással célszerű mérni. Ez nem konkrétan kémiai alkalmazás, de hát olyan szépek ezek a képek, hogy bemutatom. Ugye ezek gyógyászati alkalmazások. Például ez a kép, ez azt mutatja meg, hogy infravörös fényben, hogyha fölvették valakinek a képét, hogy hát itten sötétebb, tehát itt valami baj van a vérkeringéssel. Na most embereknél ez egy dolog, hát az állatokkal nem lehet kommunikálni másként, ott kifejezetten jó az, hogy egy szilaj paripának ilyen egyszerűen meg lehet mondani, hogy hol fáj a lába. Na most ez mondjuk arról szól, hogy egy házból hol szökik az energia, ez egy rendőrségi alkalmazás, ez azt mutatja meg, hogy rendőrök fényképezték Amerikába a villanegyedbe a házakat, hát ebbe a házba túl sok infralámpa működik, itt valószínűleg marihuánát termesztenek. És végezetül van ez, ami, hogy mondjam, egy vegyipari gyár, ez egy acéltartály, amiben valószínűleg valami olajat tárolnak. Egyszerűen fantasztikus az, hogy abból kifolyólag, hogy itt és itt a hőmérséklet 3 foknyit különbözik, pontosan lehet látni azt, hogy ez meddig van tele. Nem kell szintmérőt használni, hanem egy infrafelvétel megmondja nekünk, hogy belül mi van. És végezetül, összefoglalásul, hát ugye most 3-4 módszert mutattam, kifejezetten azt mondtam, hogy a higanyos hőmérőt tessék elfelejteni, mert az kimegy a divatból, nem, elektromos hőmérők vannak. Mikor melyiket kell használni? Hát egy, mi a mérési tartomány, 2, milyen pontosság kell nekünk, 3, mennyi pénzünk van. Na most ennek megfelelően, hát van olyan, hogy természetesen a hőmérő, ami széles tartományban működik, és nagyon pontos ez a platina ellenállás hőmérő. Persze ez az a drága, de hát ez a precíziós laboratóriumi módszer. A Stax hőmérséklet tartományban, tehát van a pontos és nagyon drága, itt van viszont a nagyon olcsó, tehát nagy mennyiségben használható termopár, és végezetül pedig, ha csak szűk hőmérséklet tartományba akarunk mérni, akkor vannak a termisztoron, illetve ez a félvezető szenzorokon alapuló eljárások. Hát ez azt kell mondjam, hogy ezek versenyeznek egymással, nem lehet tudni, hogy 10 év múlva melyik lesz a nyerő. Biztos lesznek olyanok, akik ezt szeretik használni, mások még ezeket szeretik használni. És végezetül pedig hát van a infravörös hőmérő, ami eredetileg arról szólt, hogy magas hőmérsékletű méréseket lehessen velük végezni, de hát most már egyre alacsonyabb hőmérsékleten is működnek, távoli mérést tesznek lehetővé, és lehetővé teszik azt, hogy térbeli eloszlásokat föltérképezhessünk, tehát infrafényképeket lehessen csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet, kész!